Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltár első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva.
Úr Jézus,
266. dicséretünket keressük ki, és dicsérjük tovább együtt is az Urat. 266. dicséretünket keressük elő, és az első három versével énekeljük, 165.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy eléd jöhetünk ezen az ünnepnapon is, amikor szent fiat földre jövetelének visszaemlékezésének időszakában élünk, adventben. És köszönjük, hogy eléd jöhetünk most azon alkalomból is, hogy gyülekezetünk 80 esztendős lett. Köszönjük te néked, hogy nagy kegyelmességeddel eddig is gondot viseltél rólunk. Köszönjük néked, hogy számon tartottad minden dolgunkat, és hiszük, hogy ezután is számon tartod. Megvalljuk előtted, hogy nincs okunk semmiféle büszkélkedésre, mert az, hogy itt lehetünk, hogy így lehetünk itt, ez nem a mi érdemünk, nem a mi teljesítményünk, hanem a te kegyelmedből lehetséges. Köszönjük néked jóságodat, szeretetedet, amire a mai napon is rábízhatjuk magunkat. Kérünk, hogy te hordozd tovább a gyülekezetünket, és te áld meg az elkövetkező években is. Köszönjük néked, Urunk, most az áldásait közül, a külső áldásokat is, amikben eddig is részeltettél minket. Köszönjük neked ezt az épületet, az itteni belső körülményeket, és köszönjük te néked, hogy most úgy tervezed, hogy gyarapodhatunk is külső körülményeinkben. Kérünk téged, hogy ezt is te vidd teljesedésbe. Köszönjük néked ugyanakkor a belső épülését ennek a gyülekezetnek. Köszönjük, hogy létszámban is növekedhettünk, de azt is, hogy belsőleg a szívünkben, a te megismerésedben, a hozzád való szeretetben, a hozzád való bizalomban. Köszönjük, hogy a te szent lényednek tudományában, ismeretében is bővölködhetünk. Úgy kicsik, mint nagyok, idősek, fiatalok egyaránt. Köszönjük néked a belső épülésünket is. Köszönjük néked, hogy ezen a mai napon, adventnek ezen a második vasárnapján, a születésnapunkon is téged magasztalhatunk, atyánk. Téged magasztalunk a Krisztusért, akit eddig is, és kérünk ezután is, és ma is te magasztalj föl közöttünk. Te emeld föl a te drága fiadat, és te dicsőítsd meg minnyájunk lelki szemei előtt, hogy áldjuk őt, és magasztaljuk őt teljes szívünkből, és hűséges követői lehessünk, és azok maradhassunk egytől egyig, akik itt vagyunk, és azok is, akik most nem tudnak köztünk lenni. Köszönjük néked, hogy áldhatunk a drága fiatban adott megváltásért, a kereszt evangéliumáért, az üdvösség evangéliumáért, ami oly sok ideje hangozhat ebben a gyülekezetben. Kérünk téged, hogy add, hogy ez így maradhasson a továbbiakban is. Köszönjük, hogy kérhetjük a te áldásodat mostani Isten tiszteletünkre is. Hadd ünnepeljünk téged, hadd magasztaljunk téged, drága mennyei atyánk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 5. részéből, az 5. rész 14. versétől a 16. verséig terjedő szakaszból. Máté evangéliuma 5. részében a 14., 15. és 16. versben ezt olvassuk. Jézus Krisztus mondja, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék azoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, advent második napja van, második vasárnapja, és Isten kegyelméből gyülekezetünknek most visszaemlékezünk 80. születésnapján a megalapítására, Isten kegyelmére, ami eddig is hordozott bennünket. Amikor valakinek a születésnapja van a családunkban, mindig kap a többiektől köszöntésképpen egy bibliai igét. Ezen a mi születésnapunkon a felolvasott igével köszönt minket az Úr Jézus. Gondolkodjunk most el ezen a születésnapi köszöntésen. Először is azt helyezi a szívünkre az Urunk, hogy kik vagyunk. Kik vagyunk. Ti vagytok a világ világossága. Jézus Krisztus ezt magáról is mondta, ahogy múlt vasárnap láttuk ezt. De itt újra mondja, ezúttal azonban nem magáról, hanem az ő követőinek a közösségéről, tanítványi gyülekezetéről olvassuk, hogy nekik mondja, ti vagytok a világ világossága. Jézus ezt nem egy hívőnek mondta, nem egynek, egy magába, hanem a tanítványai közösségének mondta. Azoknak, akik eredetileg nagyon egyszerű emberek voltak. Ismerjük, hogy kiféle, miféle emberek voltak Jézus tanítványai. Annak ellenére azt mondja nekik, hogy itt vannak halászok köztetek, és vannak szabadságharcosok, és ilyen és olyan emberek. Ti vagytok a világ világossága. Ráadásul nem is voltak valami sokan azok az emberek, hiszen éppen csak egy maroknyi csapat volt az. Mégis azt mondja nekik, hogy ti vagytok a világ világossága. Olyan jó, hogy Jézusnak ez a mondása érvényes minden idők Jézus Krisztusban hívő embereire, népe mindegyik tagjára, az eklézsiára, ami egy helyi gyülekezet is, mint például a miénk. Jézus nekünk is mondja, azoknak, akik most itt vagyunk, és valóban Jézus Krisztus hívei és követői vagyunk, és azok igyekszünk lenni, ti vagytok a világ világossága. Ti, kedves tanítványaim. És ezáltal érzékelteti velünk is, hogy egyedülálló, kiemelt helyünk van ebben a világban. Lehet, hogy mi magunkat sokszor kicsinek érezzük, kevésnek érezzük, erőtlennek érezzük, nem sokra tartjuk, mint egy alábecsüljük. Jézus mégis azt mondja nekünk, hogy várjatok. Mindegy, hogy most mit gondoltok magatokról, hogy kik vagytok ti, mik vagytok ti. Ti vagytok a világ világossága. Lehet, hogy azt mondjuk magunkba, hogy de hát urunk, hát hogy mondhatsz ilyet? Nem látod, hogy mit mondanak rólunk az emberek? És nem hallod, hogy mit a véleményük ma a hívőkről, akik templomba járnak, Bibliát olvasnak, imádkoznak, Jézus nevét vallják, igyekszenek követni a hétköznapjukban? Hát mit mondanak rólunk az emberek? Hogy ilyen bolond emberek vagyunk, elvakult emberek vagyunk, gyenge emberek vagyunk, és így tovább, és így tovább. És most te azt mondod nekünk, hogy ne törődjünk vele, hogy ők mit mondanak, hanem azzal törődjünk, amit te mondasz. Igen, Jézus azt akarja, hogy azzal törődjünk, amit ő mond, és ő azt mondja nekünk, hogy ti vagytok a világ világossága, kedves tanítványaim. Ti maroknyi egyszerű ember. Ti vagytok a világ világossága. Testvérek, így kell, hogy magunkra gondoljunk. Ha Jézus Krisztus gyermekei, Jézus Krisztus követői vagyunk, így kell, hogy magunkra nézzünk, mint újszegedi református eklézsia, gyülekezet. Mi vagyunk a világ világossága, nem csak egyedül mi, természetesen más hozzánk hasonló hívő emberek is, református gyülekezetekben, baptistáknál, mert itt-ott, ahol vannak hívő emberek. Ő rájuk is vonatkozik ez, de ránk is vonatkozik. Nézzünk így magunkra, gondoljunk így magunkra, mert Jézus megadja a méltóságunkat, amikor azt mondja nekünk, hogy ti vagytok a világ világossága. És ez a világosság, testvérek, ez szükséges ebben a világban. Mert minnyáján tudjuk, majd beszélünk is talán róla egy istentiszteleten, hogy igen sötét világban élünk. És ez a sötétség egészen tapintható körülöttünk. De a sötét világban szükség van a hívő emberek közösségére, a hívő emberek gyülekezetére. Lehet, hogy ők azt mondják, hogy nincs szükség. Lehet, hogy mi is azt gondoljuk néha, hogy nem igen van ránk itt szükség ebben a világban. De Jézus azt mondja, hogy a világnak szüksége van rátok. Mindegy, hogy ti mit gondoltok, mit éreztek. Mindegy, hogy ők mit gondolnak és mit éreznek erről. A világnak szüksége van a világosságra. Plinius, a történetíró mondja, hogy két legfontosabb dolog ezen a világon a só és a napfény. Sale et sola. A só és a napfény. Hát igen, szüksége van ennek a világra. Ránk is. Szűkebb közösségünknek, a városunknak, Újszegednek, a családjainknak szüksége van, testvérek, erre a gyülekezetre. Mert mi vagyunk ennek a körülöttünk élő világnak a világossága. Nem lehetünk olyan, mint ők, akik a sötétségben vannak. Nem lehetünk olyanok. Nagy a kísértésünk ugyanúgy hasonuljunk hozzájuk, és olyanok legyünk, mint ők. Egy közösség legyünk a világ egyéb közösségei között. De mi nem lehetünk egy közösség a világ közösségei között. Köztünk nem lehet ugyanaz a módi, mint egy cégnél, mint egy vállalkozásnál, mint egy vállalatnál, mint egy önkormányzatnál, mint egy politikai pártban. Nem, köztünk más törvények uralkodnak, és nem engedhetjük, hogy mi elvilágiasodjunk, mi is sötétséggé váljunk, bele sötétüljünk a világba. Nekünk itt az a hivatásunk, hogy világosság legyünk ebben a városban, ebben a közösségben, amiben Isten helyezett minket, nem egyénenként elsősorban, hanem közösségként. Közösségként, testvérek. Szüksége van ránk ennek a sötét világnak. És nekünk törekedni kell arra, hogy egyre inkább ragyogjunk. Egyre inkább nyilvánvalóvá legyen a más közösségektől való különbözőségünk, a mi másságunk, most a szó jó értelmében. Másoknak kell lennünk, mint ők, éppen azért, hogy világíthassunk. Minél nagyobb a sötétség, annál világosabbnak kell lennünk. Annál inkább másnak kell lennünk. És ezt a másságunkat nem magunkból merítjük, hogy így mondjam, hanem az igéből. Az igéből, az igének a való engedelmességből merítjük, mint gyülekezet. Ti vagytok-e világvilágossága, mondja Jézus köszöntése nekünk ezen a születésnapunkon. Olyan csodálatos dolog, testvérek, ez, hogy így szólít meg minket Jézus, és jó ezt a köszöntését hittel megragadni, és azt mondani, hogy Uram, látod, én ezt is ezt gondolom magunkról, mint gyülekezetről, látod a kívülállók mit mondanak, de most olyan jó megragadni azt, amit te mondasz rólunk, erről a kis gyülekezetről, ami nem is olyan kicsi. Azt mondod nekünk, hogy mi vagyunk a világ világossága, adunk a te szavadra. Hát adunk a te szavadra, hittel és bizalommal. Nem kis gyülekezet vagyunk, nem is nagy gyülekezet vagyunk, nem is szegény gyülekezet, nem is gazdag gyülekezet, nem is erős gyülekezet, nem is gyenge gyülekezet, hanem a világnak a világossága. Nézzük azonban, testvérek, a köszöntésünknek egy másik részét is, mert Jézus nem csak azt helyezi a szívünkre most, hogy kik vagyunk mi az ő irgalmából és kegyelméből, hanem azt is, hogy mi a feladatunk. Mi a feladatunk? No hát mi a feladatunk? Az a feladatunk, testvérek, hogy legyünk világosság. Legyünk világosság. Árasszuk a világosságot, amik vagyunk. Legyünk azok. Legyünk azok. Persze, mit is jelent itt a fény Jézusnak szavaiban? Jézusnak szavaiban a fénytestvérek egészen meghatároztatik, a mi fénysugaraink nem mások, mint a jó cselekedeteink. A jó cselekedeteink. Mint gyülekezetnek a jó cselekedetei. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, mondja Jézus. Vagyis törekednünk kell arra, hogy hitből fakadóan, ige szerinti és az Urunkat dicsőítő jó cselekedeteket vigyünk végbe. Egyénenként is, de mint gyülekezet is. Mint gyülekezet is. Ezzel világítunk. Ezek a mi fényeink. A jó cselekedeteink. Mondom, nem azok a cselekedetek, amiket mi jónak tartunk, vagy jónak ítélünk. Azok a jó cselekedetek, mondja Heidelbergi Káti, amik hitből fakadnak, amik a Biblia szerűek, a Bibliához passzolnak, és amik Isten dicsőítik. Ezekkel a jó tetteinkkel világítunk. E jó tettek közé, testvérek, sok mindent belesorolhatunk. Belesorolhatjuk például a szóbeli bizonyságtételeinket is. Amikor szóban bizonyságot teszünk Krisztusról. Krisztusról. Ez is jó cselekedet, nem is akármilyen. Amikor vállaljuk a Krisztust. Ott, ahol vagyunk. és szavainkban kifejezést adunk annak, hogy mi Jézus Krisztus hívei vagyunk, mi az ige hívei vagyunk, mi a Bibliát igyekszünk követni, mi e szerint igyekszünk élni, és hiszünk ebben a valakiben, akiről az egész Biblia szól, a megváltónkban, az üdvözítőnkben, aki meghalt, feltámadott, aki az egyetlen reménységünk a boldog földi életre és az örök életre is, megvalljuk a Krisztusba vetett hitünket. De testvérek, nem merülnek ki ebben a jó tetteink, hogy tudnélik bizonyságot teszünk itt-ott, hanem egyéb jó tetteket is véghez kell vinnünk, amiket Jézus ír elénk. Jézus írja elénk a jó tetteket, testvérek. Ő adja nekünk azt, hogy mit tegyünk, mi az, ami jó, kedves, tökéletes cselekedet az ő szemeiben. Olykor azzal világítunk, hogyha gyengédek vagyunk a szenvedőkhöz. Máskor azzal, ha határozottan állást foglalunk a bűn, a hazugság ellen. Olykor azzal, ha szeretjük az ellenfeleinket, és imádkozunk értük. Máskor azzal, hogy türelmesen hordozzuk egymás terhét. Máskor azzal, hogy végighallgatunk valakit, türelmesen. Máskor azzal, hogy megkérdezünk valakit. Azzal, hogy különbnek tartjuk a másikat magunknál. Azzal, hogy hűségesnek bizonyulunk egy munkában, egy szolgálatban. Abban, hogy elmegyünk a szükségben lévőkhöz. Azzal, hogy foglalkozunk az erőtlenekkel, és időt szánunk, reáljuk gyerekekre, öregekre, betegekre. Akkor is, hogyha fáradtak vagyunk, vagy betegek vagyunk, vagy nyomorultak vagyunk, igyekszünk véghez vinni azokat a jó cselekedeteket, amiket Jézus ír elénk a hétköznapi életünk forgatagában. És olyan nagyszerű dolog ez, testvérek, hogy ha mi Jézus hívei vagyunk, akkor szabadok is vagyunk ezekre a jó cselekedetekre. Mondom ezt, aki sokszor átélem, hogy nem viszem véghez a jót, én se, amit tudok, hogy jó lenne, és mégis a rosszat cselekszem. Isten irgalmazzon nekem is. És mindnyájunknak. De ugyanakkor mégiscsak hirdetnünk el azt a bibliai igazságot, hogy mi szabadok vagyunk a jó cselekedetekre. Krisztusban szabadok vagyunk a jó cselekedetekre. Hála az Istennek, hogy a Krisztusért megbocsátja a bukdácsolásainkat, a vétkeinket, a bűneinket. És fölállít minket újra meg újra lábrájt, és szabad folytatni az utunkat. Ránézve és kérdezve, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mi lenne az a jó tett, amit ma a családomban, a munkahelyemen, az iskolában, a kollégiumban elvégezhetnék? A te akaratod szerint vezérelj engem az igazságnak az útján, hadd dicsőítselek téged a jó cselekedeteimmel. Testvérek, ha ezt tesszük, ha így törekszünk, akkor világítani fogunk. Mint gyülekezet világítani fogunk. Ateista, posztmodern, fiatal, öreg, gyerek, szegény, gazdag, világ észre kell, hogy vegyen bennünket, ahogy Jézus mondja, nem lehet elrejteni a hegytetőre épített várost. Hát hogy lehetne elrejteni? Ezt látja mindenki már messziről. A völgyekben lévő falvak, a településeket nem lehet látni, de a hegyre épített várost azt lehet látni, akár nappal is, de éjjel is, mert ott világítanak a kis lámpák, kis mécsesek. A sötét éjszakában ragyog. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy nem lehet minket elrejteni. Minket észre kell vegyenek, ha jó cselekedetekben bővölködünk, amit Pál apostol ajánl is nekünk. Olyan jó, hogy mi nem kell, hogy mással észrevétessük magunkat. Van, aki mással akarja magát észrevétetni. Hát látjuk ezt, halljuk itt-ott a tévében, rádióban, valamivel mindenki észre akarja magát vetetni, de leginkább nem azzal, hogy Isten szerint való őt dicsőítő és hitből fakadó jó cselekedeteket visz végbe. Mindig ki akarnak emelkedni az emberek a szürkességből, a hétköznapiság, valamit véghez akarnak vinni. Legyenek valakik, nevet akarnak maguknak szerezni. Amit aztán legyen hova fölírni, egy szép márványtáblára, vagy nem tudom hova. Mi nem akarunk feltűnősködni. Nem akarunk feltűnősködni, mint gyülekezet, és pláne nem olyan módszerekkel, hogy az emberek a mai világban ezt próbálják. Mi egy módon szeretnénk feltűnősködni, mint gyülekezet. A jó cselekedetekkel, amiket véghez viszünk a hétköznapi életünkbe. Ugye értitek, testvérek, hogy az Úr Jézus nem valami passzivitásra hív minket. Nem arra hív, hogy szépen jöjjetek össze vasárnap, dugjátok össze a fejeteket, akár hétköznap is egy-két alkalommal dugjátok össze a fejeteket, és önmagatok között egy kicsit beszélgetvén, egymást lelkigondozgassátok, ápolgassátok, egyébként, ha egyedül vagytok, nézzetek magatokba, süppedjetek el a saját lelketekbe, és egy ilyen passzív, meditatív kereszténységet éljetek, elfordulván a világtól.
Jézus korában is volt egy ilyen közösség, az Eszénus közösség egyébként, akik egyébként magukat a világ világosságának is tartották, a világosság fiainak nevezték magukat. Ők azt csinálták, hogy ott a Holtenger barlangjaiba kivonultak a zsidók társadalmából legnagyobb részt, és ott éltek fönn a hegytetőn egy ilyen nagyon érdekes és különleges közösségben. Őnekik köszönhetjük azokat a tekercseket, a holtengeri tekercseket is, mert másolgatták ezeket a drága iratokat. Ez azért jó, hogy megcsinálták. De egy ilyen világtól elhúzódó, ilyen a pusztába kivonuló zsidó irányzat volt ez. Jézus nem, talán rájuk is gondol, amikor azt mondja, hogy nem ez az ideál, hogy szépen elvonuljatok a világtól, hanem hogy ott legyetek a világban, és lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, úgy, hogy az enyémet is látják, mondja Jézus. Ő ott járt, kelt az emberek között, a nyomorultak, az elesettek, a gazdagok, a szegények között, a vezetők, a beosztottak között, ott élte az életét. És ott világított, mint a világ világossága. Nem vonult ki a tanítványaival a pusztába, hogy ottan egymagába ottan tanítgassa őket. Nektek is, testvérek, és nekünk is, ma élő keresztényeknek, ha hívők vagyunk, nem ez az ideál, hogy egy ilyen passzív, befele forduló, ilyen szerzetesi, ilyen apácai, nem tudom, egy közösségbe éldegéljünk, hanem hogy menjünk ki, és lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket. Aktívan igyekezzünk jót tenni, és ezekben a jó tettekben adjuk tovább a mi Krisztusunknak, megváltó Urunknak a fényét. Nagyon egyszerű ez, ez a mi feladatunk. És ez a mi felelősségünk is, testvérek. Mert ez a feladat nagy felelősséget ró ránk, amit számon is fog rajtunk kérni a mi Urunk. Felelősek vagyunk azért, hogy jó cselekedeteket vigyünk bele a mi közösségeinkbe, ahova helyezett minket Isten, mint az újszegedi református keresztény gyülekezetnek a tagjai. Mi a feladatunk? Tegyetek jót. Hitből fakadóan, Isten dicsőségére, ige szerinti jó cselekedeteket, amiket Krisztus ad elénk a Bibliában. És harmadszor, testvérek, azt helyezi a szívünkre a Krisztus ebben a születésnapi köszöntésünkben, hogy miért teljesítsük ezt a feladatunkat. Azt mondja, azért ragyogjatok, fényeskedjetek a ti jó cselekedeteitekkel, hogy lássák az emberek azokat, és Istent dicsőítsék. Dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez kell, hogy legyen, mondja Jézus a tanítványainak, a ti célotok, hogy az Atya Isten dicsőségét fölragyogtassátok ebben a világban, és az emberek a jó cselekedeteitekből őt érzékeljék, őt lássák meg, az ő nagyságát vegyék észre. Testvérek, ma is érvényes ránk, mint gyülekezetre ugyanez, hogy dicsőítsék a mi jó cselekedeteinket látva a mi nevünket? Nem. Mennyei atyánknak a nevét, az Urunknak a nevét, Krisztusnak a nevét. Testvérek, sajnos sokszor magunkat szeretnénk dicsőítetni, dicsértetni, magasztaltatni. Sokszor tényleg úgy van, hogy mi akarunk a központba kerülni, az akarásunkkal, a kivagyiságunkkal, tolakszunk mások figyelmének az előterébe, adminisztráltatjuk magunkat, és nem tudunk, és nem is akarunk láthatatlanokká válni. Hanem pontosan azt akarjuk, hogy minket lássanak. Minket, mint gyülekezetet. Engem, mint egyént. És dicsérjenek engem, és magasztaljanak engem, és elismerjenek engem, és hódoljanak nekem. Észbontó, testvérek, és borzalmas ez a kiirthatatlan önmagasztalási tendenciánk, ami bennem is ott van, mindnyájunkban ott van. Nem vagyunk jobbak egymásnál egyáltalán. Bármikor készek vagyunk arra, hogy a jó tetteinkkel magunkra hívjuk föl a figyelmet. Bármikor, testvérek. És megszerezzük magunknak a megbecsülést, a tekintélyt, a glóriát. Bármikor készek vagyunk erre. És a világ ezt az érzésünket, ezt még táplálja is. Igen, mutasd meg magad. Igen, te légy valakivé. Igen, érvényesítsd magad. Valósítsd meg önmagad. És ne nyugodj, míg az emberek el nem ismernek téged. Legyél valakivé a világ szemébe. És hajlunk erre azért, erősen hajlunk. És egyszerűen megraboljuk az atyánk dicsőségét ilyenkor. Megraboljuk, mert azt a dicsőítést, meg dicséretet, meg elismerést, meg tekintét, meg egyebeket, amiket neki kellene, hogy adjanak az emberek, mi szépen magunknak elhappoljuk. lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsenek titeket? Nem. Dicsőítsék őt. Titeket is, és őt is? Nem. Csak őt dicsőítsék. Csak őt dicsőítsék. Őt lássák, őt dicsőítsék, ami jó cselekedeteinket látván. Kedves testvérek, tagadjuk meg magunkban ezt a magunk felmagasztalására és dicsőítésére irányuló vágyat, törekvést, ösztönt. Mert nevezzük akárminek akarjuk. Tagadjuk meg magunkban, és vigyük az Úr elé újra meg újra, hogy bocsásson meg nekünk azért, hogy ilyenek vagyunk. De igazán hadd lássa, mi Urunk, hogy nem akarunk ilyenek lenni. Hívjuk őt segítségül, és mondjuk, hogy azt szeretnénk, Urunk, hogyha jót teszünk, és aztán téged látnának, és téged dicsérnének az emberek. Téged magasztalnának a világ gondviselőjét, teremtőjét, megváltóját, újjáteremtőjét. Téged magasztalnának az emberek. Hát egy kicsit eszembe jutott, amikor készültem, hogy vajon manapság ez a világ, aminek a sötétségére sokat panaszkodunk, teljes joggal, miért nem dicséri a mi atyánkat? Miért nem dicséri? Mert láthatóan nem nagyon ezzel foglalkozik ez a világ, ugye? Inkább megveti, gyalázza, tagadja, és a többi. De miért? És itt válik, testvérek, ez a jézusi mondás a számunkra eléggé megalázóvá és térdre kényszerítővé. Nem azért, mert mint gyülekezet nem világítunk eléggé a jó tetteinkkel. Mert ha látnák azokat a jó tetteket, akkor dicsőítenék őt. Nem azért nem dicsőítik, mert nem annyira látják általunk az ő dicsőségét, az ő fényét. Mert a jó tetteinkkel nem annyira sugárzunk, mert nem állunk ki világosan, se szóban, se tettekben, ami Urunk, megváltunk mellett. Se hittani kérdésekbe, se erkölcsi kérdésekbe. Csak maszatolgatunk. Itt-ott, amott elsumákoljuk a dolgokat, kompromisszumokat kötünk, anyagi ügyekben, lelki ügyekben is a világgal. Sötét a világ, és nem magasztalja a mi atyánkat, de nem azért sötét, mert mi nem világítunk eléggé a jó tetteinkkel. Hát ez nagyon is lehetséges, testvérek. És Isten legyen irgalmas nekem és nekünk ezért. Hogyan is lehetne persze másképpen, amikor például, csak egy példát mondjak, egy nagyon rossz példát, jön valaki egyházi adót fizetni, és hívogatjuk az illetőt, hogy tessék már jönni a gyülekezetbe, tessék jönni a templomba. Betetszik hozni az egyházi adót, ez jó dolog, de hát van egy közösség, és szeretnénk, hogyha itt lenne közöttünk, mint református, mert magát reformátusnak vallja. És akkor azt mondja, otthon is lehet imádkozni. Otthon is lehet imádkozni. És akkor mi ott állunk, hogy hát igen, persze, hogy lehet. Lehet otthon is imádkozni, és szükséges is. De az imádságnak volna például párja a Biblia olvasás. Na, ezt már nem szokták emlegetni, amivel elárulják ezek a református testvéreink, hogy ima életük se ima élet, hiszen az ige nélkül miféle ima életet lehet élni? Az igében szól hozzám az Úr, én meg az imádságba válaszolok rá. Imádkozni otthon is lehet. Az ige hol marad? Kérdezi az ember magába. Persze az otthoni imához, meg igeolvasáshoz szükséges lenne a hit is, amit ugyancsak lehet persze otthon, hinni is lehet otthon, de erről sincs már szó ezekben a megnyilvánulásokban, hogy otthon hinni is lehet. Erről sincs szó. Emez öntudatos református kálvinistáink már erről a hitről se beszélnek. Ők csak az imáról beszélnek, amit otthon is lehet. Pedig az ima, az ige és a hit az egymással mélyen összetartozik. De se az igéről nincs már szó, se a hitről nincs szó. Miféle református kereszténység az, amelyik otthon imádkozik, állítólag, de a hitről és a Bibliáról már nem kíván otthon tudni? Világossá válik ez a reformátusnak magát valló testvérünk. Világossá válik a sötétségben. Ragyogni fog a sötétségben. Testvérek, hogy lehétezik az, hogy itt van egy ember, aki a hívő testvéreknek a közösségét nem veszi figyelembe? Hogy lehetséges az? Hiszen imádkozik otthon, de már igét nem olvas, hitről se akar tudni, de nem akar tudni a közösségről se, pedig a Bibliában a közösség a hívő életnek, pláne a református hívő életnek az alapvető szükséglete. Hogy létezhet szeretett közösség nélkül az, aki magát hívőnek vallja? Hogy létezhet ige hirdetés hallgatása, ige magyarázás hallgatása nélkül egy ilyen? Hogy gondolja a hit életét élni? Hogy élhet meg ez az ember szolgálat nélkül, hiszen a hívő élethez a Bibliában hozzátartozik az, hogy valamit hozzáteszek a közösségnek, a gyülekezetemnek az életéhez. Amit tudok, amivel tudom. Lehet, hogy csak imádkozni tudok otthon, mert egyszerű ember vagyok. És imádkozom a dolgokért, és beteg vagyok, és ágyhoz kötött vagyok. Lehet, hogy el tudok menni, lehet, hogy tudok ott valamit elvégezni, valami házkörüli munkát. Lehet, hogy tudok ott valami lelki szolgálatot végezni, lehet, hogy valami műszaki szolgálatot, vagy nem tudom, sokféle dolog van. Hívő ember, aki semmilyen szolgálatot nem végez, mert ezzel a felkiáltás otthon is lehet imádkozni. Testvérek, a Biblia nem ismeri ezt az otthon is elég imádkozni típusú kereszténységet, és mi se ismerjük reformátusok. Mi azt ismerjük, hogy otthon is lehet imádkozni, hittel, igét olvasni, és kegyességgel élni, jó cselekedetekkel világítani, de szükség van a gyülekezetre. Ahol hallgatjuk az igének a magyarázatát, ahol közösségbe lehetünk egymással, beszélgetünk egymással, megosztjuk egymással az örömeinket, a bánatainkat, ahol szolgálunk egymásnak alázattal, és valamivel gyarapítjuk a gyülekezet fényét, hogy így mondjam, hogy az emberek lássák már, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Dicsőítsék őt! Testvérek, ha sok ilyen református van, akit ebben a példában említettem, ha sok ilyen református, akkor ne csodálkozzunk, hogy ez a világ olyan, amilyen. Ne síránkozzunk, ne panaszkodjunk, hogy milyen sötét ez a világ, meg így veti meg az Isten, meg úgy. Nem eléggé világítunk. Tényleg azt tudjuk tenni, testvérek, mindnyájan, én magamat is ebbe beleértem, hogy megalázzuk magunkat az Úr előtt, és kérjük az ő bocsánatát. Mert megértjük most Jézus köszöntéséből azt, hogy nem az a mi dolgunk, hogy beleszürküljünk ebbe a világba, hanem az, hogy a jó tetteinkkel világítsunk, azért, hogy dicsőítsék őt, nem azért, hogy magunknak nevet szerezzünk. Íme, testvérek, az Úr Jézus köszöntő szava hozzánk. Születésnapi köszöntő ez, advent második vasárnapján. Ti vagytok-e világ világossága? Ő komolyan mondja ezt nekünk, mi is vegyük komolyan. Eddig is ezek lehettünk, legyünk ezután is ezek. Kegyelemből lehettünk ezekké, kegyelemből maradjunk is ezek, amik lehetünk. Azért, hogy lássa ez a világ őt, és dicsőíthesse az ő nevét. Gondviselő, teremtő és megváltó, újjáteremtő atyánknak a nevét. Segítsen minket az Úr, hogy a születésnapi köszöntés szívünkbe maradhasson, és válaszolhassunk erre azzal, hogy hittel keressük és követjük az Úr Jézust, és igyekszünk véghez vinni azokat a jó tetteket, amiket ránk bíz, mutat nekünk, hogy aztán láthassa a világ, és magasztalhassa őt, a mi Urunkat és a mi atyánkat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked a drága igét, amit ma is szívünkre helyeztél. Köszönjük néked azt, hogy a világ világosságának nevezel minket. Akik ha magunkra nézünk, oly sok sötétséget látunk köztünk is, magunkban is, az életünkben is. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy a világ is lebecsül és alábecsül és lenéz minket, annak ellenére te mégis azt mondod nekünk, és milyen méltóságot adsz ezzel, hogy a világ világossága vagyunk. Segítsünk ezt hittel elfogadni és a szívünkbe zárni. Hadd adja meg ez a mi méltóságtudatunkat. És hadd legyen ez felelősség. Hadd vegyük komolyan azt a feladatot, amit ez ránk ró. Segíts, Urunk, hogy keressük a te drága akaratodat, és igyekezzünk követni a hétköznapi életben, kihasználva a szabadságunkat, amit erre kaptunk, tőled. Kérünk, segíts, hogy világítani tudjunk a jó tetteinkkel, mint egyének is, de mint gyülekezet is. Kérünk téged arra, Úr Jézus, hogy áld meg a mi bizonyságtételünket, hogy az emberek láthassák a te dicsőséges lényedet, érzékelhessék, hogy te állsz mögöttünk, a mi fényünk nem belőlünk jön, hanem belőled, és dicsőítsék a te drága nevedet, atyánk. Segíts bennünket, Úrunk, hogy hadd tagadjuk meg az énközpontú, magunkat középpontba tolni akaró vágyunkat, ösztöneinket. Hadd kérjük erre a te bocsánatodat, hogy sokszor bizony ilyenek vagyunk. De hadd kérjük, hogy segíts, hogy ne legyünk ilyenek, hanem olyanokká váljunk, akik egyre inkább téged akarnak a központba állítani. Szeretnénk a te nevednek dicsőséget szerezni, Urunk. Segíts, hogy világosság lehessünk ebben a világban. Köszönjük néked még egyszer, hogy hordoztál eddig is bennünket az elmúlt években, évtizedekben. Köszönjük az idejáró embereket. Hálát adunk mindazokért a hívő testvérekért, akik elmentek már a minden élők útján. Hálát adunk azokért a lelkészekért, presbiterekért, gyülekezeti tagokért, akik itt szolgáltak és világítottak ebben a gyülekezetben. És kérünk téged, segíts, hogy mi is az ő útjukat tudjuk követni. Hadd figyeljünk rád, hadd kövessünk téged teljes odaadással. És hadd magasztaljunk téged, Urunk, mi is ebben a közösségben. Kérünk, hogy a jövőben te áld meg ezt a gyülekezetet. Te biztosítsd ennek a gyülekezetnek a jövőjét, úgy anyagilag, mint lelkileg is. Kérünk, hogy hordozz bennünket a tenyereden továbbra is. Hadd legyünk a te szemefényed, úgy, ahogy mondtad ezt a tiédnek. Kérünk, hogy hadd tegyük most a kezedbe teljes bizalommal a mi holnapunkat, a mi jövőnket. Köszönjük néked, hogy együtt, egy szívvel és lélekkel magasztalhatunk téged, mennyei édesatyánk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és az énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg. Kedves testvérek, egy rövid előadást hallgassunk meg most a gyülekezet történetéről. Kovács Kálmán, pontosan doktor Kovács Kálmán testvérünk, presbiter testvérünk készült egy rövid történeti visszaemlékezéssel, képekkel. Tekintsük meg, hallgassuk meg figyelemmel az előadását.
Körülbelül 15 percet kaptam arra, hogy bemutassam a gyülekezet 80 éves történetét, ami egy nagyon nehéz kérdés, mert egy nagyon nehéz feladat, mert amikor egy történész konferencián beszéltem egy kis szeretéről ennek a történetnek, akkor azt mondták, hogy ebből egy 300 oldalas könyvet lehetne írni. Mondtam, hogy így van. De azért megpróbálok 15 percben a fővonalakat összefoglalni. És azt mondta a lelki pásztorunk, hogy próbálják valami igei üzenetet adni a dolognak, ne veszek el az adatok, számok, nevek tengerébe. Annyit hadd mondjak, hogy én is ennek a gyülekezetnek egy igei üzenete vagyok, ugyanis a 90-es évek elejétől ide járunk, tehát lényegében gyerekkorom óta, itt hallottam először Isten igéjét, itt tértem aztán meg, itt találtam meg feleségemet, itt választott a gyülekezet bizalma presbiterré, remélem, hogy Isten választását pecsételve ezzel meg, és így kereszteltük gyermekeinket is. Erről a gyülekezet történetről 4 fejezetben érdemes beszélni. Először az alapítástól a II. Világháború végéig, tehát 1928-tól 1945-ig. Aztán a II. Világháború végétől az 56-os forradalomig, ami egy egyházi megújulást is jelentett, tehát 1945-től 56-ig. Utána pedig a 56-tól 89-ig a Kádár diktatúra éveiről, és végül 89-től, tehát az úgynevezett rendszerváltás időszakától napjaink ki. A gyülekezet Lisszói egyházközségként jött létre. Szegeden a protestantizmus története 1686-ban átmenetileg véget ért. A berendezkedő császári főparancsnokság kiűzte, egyik első rendeletére kiűzte a protestánsokat Szegedről, akik először Algyönt találtak meg nemiket, majd 1745-ben onnan is kiűzték őket, akkor Hódmezővásárhelyen. Onnan a környék reformátusai települtek be már a 19. században szabadon, és a 19. század végére, az 1880-as években szükségessé vált, hogy Szegeden is létrejöjjön református gyülekezet. Ez volt ugye a Kálvin tér, de ez egy hatalmas területnek a hívőinek a lelki gondozását látta el. Különösen megnövekedett a szolvány reformátusok száma 1918-20-ban, amikor a határon, tehát az elcsatolt területekről rengetegen, kb. 400 ezer embert tűztek el, és ezek nagy része Szegedre vagy környékére települt, és ezeknek a lelki gondozását is meg kellett oldani. Ezért az 1920-as években egy új feladat lett, új egyházközségek létrehozása. Ezek közül 1928-ban jött létre a mi gyülekezetünk missziói egyházközségként. Ez azt jelenti, hogy nem csak Újszeged tartozott ide, hanem 6 missziói központ, és még ezeknek alárendelve de számos szolvány. A kép, amiket láttunk, az az alapkövetételből 2 kép. A gyülekezet, tehát tulajdonképpen az imaház, a Szeged város és a Szegedi Református Egyház közötti egyezmény keretében jöhetett létre. Az volt a város átengedett egy telket, azzal a feltétellel, hogy még ebben az évben a reformátusok itt imaházat építenek, és azt használatba is veszik, és Kultusz, a Prévertetunok Kultusz miniszter pedig segítséget adott ehhez. Az alapkövetételnél Telepi Sándor lelki pásztor szolgált, aki 1952-ig volt a gyülekezet áldott emlékű lelki pásztora. Az építkezés 1928 végbe is ment, ugye a gyülekezeti, tehát az imaház és a parókia megépült, és ugye megépült ez az épület, ami Szegednek az egyik legszebb épülete, és reméljük, hogy most egy kicsit átalakul, még egy kicsit gazdagodik, szépül. Gyülekezet lelki pásztora, a főgondnoka, dr. Nagy Sándor, és a vagyonkezelő gondnoka, Milotai Imre láthatóak ezen a képen. Mind a áldott emlékkel jelseljenek a gyülekezetnek. Most annyit kell mondani, hogy itt ezen a hatalmas területen, amit mondom, ez a gyülekezet látott el lelki szolgálattal. Az egy lelkész, valamikor egy segédlelkész, ott vagy két segédlelkész, az természetesen nem tudta a lelki gondozást megfelelő módon ellátni. Ezért igen korán kialakult ebben a gyülekezetben az ismeretett laikus igehirdetésnek az intézmények. A presbiterek kimentek a különböző missziói központokba, és ott 10-12 ember számára átutatot tartottak, Isten tiszteletet tartottak, ezzel segítve a gyülekezetnek és a gyülekezetnek, és tehát a gyülekezet lelkipásztorának és segédlelkészeinek a munkáját. Most mégis, amikor a második világháború eljött, ennek a gyülekezetnek is ez egy nagy megrázkódtatást jelentett, és ráadásul úgy, hogy egy egészen új helyzet alakult ki a második világháború után, a szovjet megszállás következett be. A kommunisták elkezdtek berendezkedni, Szegeden is kommunista városvezetés jött létre, és érzékelhetővé vált, hogy itt előbb-utóbb egy hatalomátvétel is be fog következni. Erre válaszul jött az a gondolat, hogy át kell alakítani a gyülekezet szervezetét, úgynevezett hitvalló egyházi közösségén. Mit jelent ez a hitvalló egyházi közösség? A holti rendszerben valamelyik valláshoz tartozás az állampolgári kötelesség volt, tehát az állam mindenkit besorolt valamilyen valláshoz, és a gyerekeket kötelező vallásoktatásban kellett részesíteni, utána pedig, ha valaki felnőtt adózó polgár lett, akkor pedig valamelyik egyház részére kellett egyházi adót fizetni, és ha valamelyik egyház bejelentett az államszerveknél, hogy valaki nem fizette be az egyházi adót, akkor azt az állam kényszerítő eszközökkel is behajthatta, tehát adóügyi eszközökkel. Tehát ezt nevezték úgy, hogy egy ilyen állampolgári kötelesség a felekezethez tartozás. 1945-től már látszott, hogy a kommunisták ezt meg fogják tartani, és az is látszott, hogy vissza fogják az egyházakat szorítani. Úgy érezte a gyülekezet vezetése, ebben egyébként nagy szerepe volt Tévészínre püspökünk irányítatásának, hogy még kapott a gyülekezet egy kegyelmi időt, egy türelmi időt, amikor áttérhet, amíg meg fog el szűnni ez a kötelező felekezethez tartozás, addig van még idő, hogy a gyülekezet javítsa a hívekhez való kapcsolatát, a lelki gondozását, az emberek a hívek hitbeli tudatát, és ezzel nagyon megrázkódtatások nélkül át tudja magát menteni arra az időbe be is, amikor majd egy kommunista diktatúra fog itt berendezkedni. Érdekes, hogy ott 1946-47-ben több alkalommal is a gyülekezet vezetése bűnbánattal állapította meg, hogy két dolgot a multikorszakokkal kezelő körülményei között elhanyagoltak, ez pedig a rendszeres család látogatás, a másik pedig, hogy a szegényeknek a a gondozása. Közben lezajlott egy ébredés is itt a Dél-Alföldön. Ennek Újszeged nem volt központja, inkább Apu László, Cserez Zoltán, Makó környéke, ezek voltak a motorjai ennek az ébredésnek, de én úgy tapasztaltam, hogy azért nem volt Újszeged ebben az ébredésben kiemelkedő jelentőségük, mert itt már korábban is alkalmazták azokat a belmissziói formákat, amiket az ébredés alkalmazott szívesen, az evangelizációkat, az ifjúsági munkát, a nevelkészetnek az ige szolgálatát. Ez az ébredés, aminek a csúcspontja már a 40-es években, 43-tól már érezhető volt a hitbeli mozgás, de csúcspontja 1947-48-ban volt ennek az ébredési mozgalomnak. Sok embernek a hite született, sok embernek a hite elevenedett meg ekkor, vagy találhatta ebben az időszakban Jézus Krisztusra. Na most, hogy 1948, már ugye a kommunista hatalom átvételnek az éve is, ugye mondtam azt, hogy a gyülekezet tudta, hogy nehéz idők jönnek, azt nem tudták, hogy mennyire nehezek. Most itt egy táblázatban összefoglaltam a gyülekezet anyagi helyzetét jellemző legfontosabb adatokat az 1940-es évek, 40-es évek végén, 50-es évek elején. Most tudni kell a gyülekezet anyagi helyzetére, hogy már a II. Világháború végén, 1944 végén a gyülekezet megszüntette a kötelező egyházi adózást, és a gyülekezet tagjának áldozatkészségéből kezdett el élni. Na most ez csodálatos képpen azt eredményezte, hogy nagyobb lett a gyülekezet bevétele, mint a kötelező egyházi adózás időszakában. Tehát eléggé jó volt, megérénkült az adakozó kedv az önkéntesség hatására, és föl is mérték, amikor már látszott, hogy a kommunista diktatúra berendezkedik, akkor föl is mérték, hogy milyen lesz ez a körülbelül ez az adakozó kedv, és a felajánlott önkéntes adományok, vagy az elvállalt önkéntes adományok egyharmadával haladták meg azokat a szükségeket, amiket a gyülekezet költségvetése tervezett. Most ugye ez nem így történt, az mutatja a kommunista diktatúrának a keménységét. Hát amikor látnánk a számokat, akkor azt látnánk, hogy a II. Világháború még több mint 400 híve volt, 400 család volt ebben a gyülekezetben. Amikor 1949-ben ugye elkerüljük még a kötelező hitoktatást is, és fakultatív hitoktatássá alakítják át, akkor rögtön 125 ezer, de vagy 125 család rögtön eltűnik, tehát ők nem kívánnak tovább a református egyház keretében élni. 300 fölötti család még úgy vállalja a kapcsolattartást, de amikor ugye a diktatúra nyomása erősödik, már csak 288 család marad az, aki tényleg gyülekezett fenntartó marad. De az az érdekes, hogy ez a 288 család, ez a Rákosi rendszernek a legsötétebb éveiben is megmarad. Még 1952-53-ban is, mindkét évben 285 családot tart számon a gyülekezet. Na most ugye a Rákosi rendszerről azt is kell tudni, hogy anyagilag is teljesen, tehát először ugye az államosítások, aztán pedig ugye a Rákosi rendszer teljesen elnyomorítja a társadalmat, és tulajdonképpen sajnálatos módon látszik azt, hogy az emberek nem tudják ebben az elnyomorító helyzetben az anyagi vállalásaikat vállalni, vagy teljesíteni. Először a megajánlásaiknak csak a kétharmada folyik be, aztán már csak egyharmada, és hiába tesz meg minden telepi sándor lelki pásztor a hívek lelki gondozása érdekében, ezt a hanyatló folyamatot ő is csak akadályozik, ugye, és az én meggyőződésem az, hogy a telepi sándor, aki még élhetett volna, ez a gördődés vezetett viszonylag korai halálához, hogy élete végén a lényegében halálra dolgozta magát, és rendkívül nagy lelki terheket hordozott emiatt a hanyatlás miatt. Most itt ugyanez figyelhető meg a hanyatlása a vallásoktatásban résztvevő gyerekek számában, ugye a különböző hatalmi eszközökkel igyekszik a kommunista diktatúra gyerekeket távol tartani a vallásoktatástól, és ennek nem csak a szülők felé irányul a nyomásgyakorlás, hanem először megtiltják a laikus szolgálatokat a gyerekek között, aztán a lelkész feleségeknek a szolgálatait, végül már csak a lelkész tartott hittanulát, és aztán utolsó lépésként bizonyos iskolákban önkényesen meg is szüntetnek vallásoktatást. Ugye ebben a helyzetben, ahogy mondtam, hogy egyharmadára esik vissza sajnos a gyülekezet fenntartói adakozás, a gyülekezet deficites lesz, és konventi és zsinati segélyre szorul, és ez a hatalomnak a beavatkozási lehetőségét is megnöveli. A fölöldődő telepi sándor 1953 elején, 1952-ben már folyamatosan beteg, 1953-ban meghal, és a gyülekezet lelkész szeretne választani. Három jelölt közül az akkor már püspök, tehát 1948 óta református egyházra erőszakolt Péter János püspök a saját jelöltjét előzeti a gyülekezetre. Tulajdonképpen semmiféle hitbeli oka nincs, vagy pont ellenkezőleg ez a Péter János, aki később majd Kádár külügyminisztere lesz, ő direkt egy olyan embert akar ide a gyülekezetbe, aki az ő hívének számít, és ezáltal a szavazati arányokban szeretne hívet szerezni, még egy szavazatot szeretni magának. Jelentő akkorra, hogy az ide kerülő Pető Józsi bácsiról azt hitték, hogy becsúgó és hirtelen elindulnak a gyülekezetnek a presbiteri jegyzőkönyvei, sokkal szószegényebbé válnak, megkezdődik itt is a fölfelé igazodás, ugye a kommunista hatalomhoz való igazodás nem mennek előtte nyilatkozni, de aztán Pető Józsi bácsi, amellett, hogy nem egy hívő ember, emberileg egy tényleg egy nagyon kedves embernek bizonyul, aki az emberek bizalmát azért ebből a szempontból meg tudja nyerni, hogy ebből a szempontból, hogy rendkívül kedves, végtelen udvarias bácsi, és a hívő embereknek az összejöveteleit nem akadályozza. Tehát ő akár föl is jelenthette volna, mint az néhol szokás volt, de ő ezeket nem akadályozta, hanem egy végtelen jó indulattal küldte. Egyébként ez, hogy a gyülekezettel erőszakolják ezt a lelkész, ez vezet ahhoz, hogy Dr. Nagy Sándor főgondnok ezt nem is tudja elviselni, és lemond. Itt a gyülekezetnek, a gyülekezet életéből néhány kép, ezt leléphetünk. Pető Józsi bácsi van mind a kettő. És a 50-es években átmenetileg van egy megújulás, tehát 56-os forradalom idején Ravasz László visszajöhet a püspöki székbe, és meghirdetnek egy megújulási programot, de ehhez 56 decemberében az Ücsegedi Gyülekezet is csatlakozik, de természetesen ugye a megszilárduló Kádár diktatúra minden hitbeli kezdeményezést megfolyt, újra kezdődik az egyházak elnyomása is, főleg, és ugye ez a református egyháznak az elnyomása is. Ugye oda vezet ez az elnyomás, hogy egyre csökken a hittanosoknak a száma, és még a 70-es években már azt is meg kell engedni, annyira kevés az iskolában a hittanra jelentkezőknek, hogy a parókiákon tarthassák a gyerekórát. És hogy az állambiztonság mennyire odafigyelt a hitbeli élete, csendes napokat tartani tilos volt, ahol ilyen a tudomás, az állambiztonságnak a tudomására jutott, ott az állambiztonságnak az emberei meg a gyerekeket is leszállították a vonatról, és hazaküldték őket egy elbeszélgetés után. Különböző ilyen bújtatott módszerekkel lehetett csak gyerek alkalmakat vagy csendes napokat tartani. Tavaly Tóth Zoltán látjuk a képen, aki Pető Józsi bácsit követte. Ő először Kisteleken szolgált, egy Kisteleken álló fiók egyházá vált, és aztán, amikor Pető Józsi bácsi meghalt, akkor egy gyülekezetőt választotta lelki pásztorának. Tavaly Tóth Zoli bácsinál hallottam én is először Kisteleket, és hálás vagyok neki ezért. És végül tehát a 70-es években még talán nem, de a 80-as években már mindenképpen enyhült a kommunista diktatúrának a nyomása. A 80-as években már talán lehetett evangelizációkat tartani, de igazából a hitbeli megújulásnak az újabb alkalma az 1989-ben a rendszerváltása következett be, úgynevezett rendszerváltása, ami tulajdonképpen sok embernél egy lelki, egy értékválságot okozott, tehát összeomlott a kommunista diktatúra az általa képviselt eszményes ideál, és sok ember akkor ismét az egyházakat itt felé fordult, és én azt hiszem, hogy ez nem volt gyümölcstelen, mert ahol az ige hangzott, ott az embereknek az élete is megváltoztatott. Érdekes, hogy Kabai Zoli bácsi is eléggé fölöltődött a szolgálata során. Elmesélték nekem, ugye ki volt adva itt az alsó szint ilyen szükséglakásnak, azzal rengeteget szenvedett is, hogy ez egy rendkívül rossz hívét keltett a gyülekezetnek, hogy húsvéti istentisztelet alkalmából például a munkásőr rokon lányhoz jöttek itt az udvarlói, és a Richard behallatszott ide, amikor az istentisztelet zajlott, aztán végül sikerült őket kipatkázolni, de egyes vélemények szerint Zoli bácsinak az élete az elfölötti keserűségre ment rá, hogy ezt kellett elviselnie, és Zoli bácsi halál után a mostani lelkipásztorú került ide, akinek a beiktatásáról egy fényképet hoztam. Hát egy igei, vagy egy összefoglalást éppen hadd mondjam, hogy a következő pontokban szeretném összefoglalni az előadásomat. Először is, hogy egy missziói egyházközség vagyunk, másik, hogy egy hitvalló gyülekezetnek kéne lennünk, egy ébredésnek az örökösei lennénk. Túléltünk egy kommunista elfolytási kísérletet, bár sajnos Pető Józsi bácsi miatt a gyülekezet hitbelileg rosszabb állapotba került. Tehát egy keleti Sándor sokkal többet tudott a kommunista nyomás ellen tenni a hitbeli érettség és tartás cserében, mint Pető Józsi bácsi, de azért csak túléltünk egy kommunista elfogtási kísérletet, búvópataként a lecsötített időkben is tovább élt itt a lelki élet, és amikor a nyomás csökkent, és egy többszörös értékválság következett be itt a mi környezetünkben, és én azt hiszem, hogy tényleg ez a feladatunk, hogy Isten világossága legyünk, és hadd hozzam el a Zsoltárok 105. Tehát a 105. Zsoltár 4., 5. és 45. verse, hogy ez visszaemlékezés Izrael történetére, hogy milyen kíván, vagy milyen következtetés von le a Zsoltáros Izrael történetéből. Hát azt, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szintén, emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyiket cselekedett, jeleiről és az ő szájának ítéletéről dicsérjétek az Urat. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen dr. Kovács Kálmánnak, hogy erre a lehetetlen feladatra vállalkozott, hogy 300 oldalt így összefoglalja nekünk. Köszönjük az áttekintést, és tényleg legyen Isteni a dicsőség azért, hogy itt lehetünk, és így lehetünk itt együtt. Egy verset hallgassunk meg, utána még az énekkar szolgálata következik, és aztán az áldással, hirdetésekkel bezárjuk az Isten tiszteletet.
Túrmezei Erzsébet, csodákra emlékezni jó. Határkőnél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni. Csodákra emlékezni jó. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált, mindent tette. Csodákra emlékezni jó. Látni, hogy át viharon, vészen, hűmesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó. Határköveknél hálát adni, és hallelujás köszönetben méregetni, mi mérhetetlen. Csodákra emlékezni jó. Messzi évekre visszanézni, és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, megbocsátást. Csodákra emlékezni jó. Hallelujás hálaadással leborulni egy határkőre, és elindulni hittel előre, amerre hív az ész.
Köszönjük Szőke Dávidnak a szép versmondást. Az énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg. Köszönjük szépen az énekkar szolgálatát is. Kedves testvérek, megemlékezésünket most és háladásunkat lezárva, tényleg az Úr kezére bízva magunkat induljunk tovább, és reméljük az Úr áldását a következőkben is. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy megérkezett az iratterjesztésbe például a Bibliaolvasó kalauz, meg lehet vásárolni, és vannak egyéb szép könyvek is, képeslapok is, bibliai jelzők, és sok egyéb, amit Andriskától megszoktunk. Szabad oda is menni, és karácsonyra egy kicsit készülődni, és itt is vásárolni néhány dolgot. Szeretettel ajánlom ezt is a testvérek figyelmébe. Hirdetem a testvéreknek, hogy halottunk volt az elmúlt héten, Tóth Istvánné, Jáger Irén, 90 éves testvérünktől búcsúztunk december 5-én, pénteken, 11 órakor az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott fiának, unokáinak és dédunokáinak. Hirdetem végül a testvéreknek az építkezés dolgát. Múlt vasárnap említettem, hogy volt egy kis telek határvita. Úgy néz ki, hogy ez hála Istennek a harmadik mérésre megoldódott, úgyhogy most rendben lévőnek tűnik a határ köztük és köztünk. Hirdettem a testvéreknek, hogy szerdán a polgármester úrhoz megyünk, mentünk is, beszélgettünk vele, jó indulattal találkoztunk, ígérte az különböző engedélyek minél hamarabbi kiadását az önkormányzat részéről, és ezen kívül 10 millió forintot ad a gyülekezet részére a város ehhez a templom építéshez. Hát hálásak lehetünk Istennek elsősorban ezért az adományért is, bár azt szokták mondani, nyugtával dicsérd a papot is, de a napot is, úgyhogy ez jövőre lesz aktuális, de Isten részéről megint egy ilyen kis felhőcske, ami Illés történetében láttunk, hogy Isten ad ilyen kis jeleket, amiből érzékelhetjük, hogy jó úton mennek előre a dolgok. Én úgy érzem, hogy ez is egy ilyen kis felhőcske, ami ezt jelzi. A tervek szépen készülnek, mindig újabb és újabb variációk állnak elő, de lassan lezáródik ez a folyamat. Az éppen aktuális képeket a fali újságon láthatják a testvérek, ha itt kimennek jobbra, tettem ki néhányat ezekből. Úgy látjuk, hogy Isten kegyelméből egy szép templom formálódik, és reméljük, hogy minden elrendeződik, és megoldódik ezzel kapcsolatban. Még szerdai napon találkoztunk a szomszédos beruházásnak az egyik képviselőjével, akikre még bizonyos kötelezettségek hárulnak. Őnekik kellene kifizetni a kerítésünket, kialakítani egy parkolót hátul, és még egy-két dolgot megcsinálni. Hála Istennek, hogy ezen a megbeszélésen is jó eredmény született. Azt kérte tőlünk a Hungesznek a műszaki vezérigazgató helyettese, hogy összesítsük minden igényünket, és forintosítsuk, és úgy adjuk be nekik. Ők szívesen kifizetik nekünk pénzben azt, amibe kerül itt az összes általuk bevállalt dolog és munka, és várják, hogy most már nyilatkozzunk ebben az ügyben. Ez is egy jó fejleménynek mondható, egy további kis felhőcske a földközi tenger fölött, vagyis a Tisza fölött, inkább úgy mondjuk. Tehát hála Istennek, arról számolhatok be a testvéreknek, hogy jól mennek előre a dolgok, és hála Istennek, hogy a testvérek adománya is szépen érkeznek, a felajánlások szépen folynak az ígért rendben. Reméljük, hogy ebben a válságos időszakban megmarad ez a tendencia, és továbbra is tudjuk teljesíteni a vállalásainkat Isten dicsőségére. Kedves testvérek, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket keressük elő, és énekeljük el. Talán jól esik felállva énekelni ezt, mert már olyan sokat ülnek a testvérek, tehát 278, énekeljük el az első versével, valamint a 7.-8. versével, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 278. énekünk első verse így kezdődik: dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban. Áldás békességet kívánunk!